Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Szép délutánt kívánok! A kapcsolódjunk mai adásában vendégünk lesz Barta Dóra, aki Bánkbán hitveséről árul le titkokat, aztán Zséda invitál december 28-ai koncertjére, majd Simon Balázsral beszélgetünk egy segítségre szoruló alkotóközösség fontosságáról. Odze György a néhai Malévről mesél, Weiner Senyi Tiborral pedig új verses kötetéről beszélgetünk. Ez itt a Kapcsolódjunk, én Kalmár András vagyok. Azonnal kezdünk!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem,
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, december 17-én lesz egy nagyon izgalmas előadás a Nemzeti Táncszínházban, amely a Melinda címet viseli, és a Badóra Társulat adja elő, és itt van a vonalban a rendező koreográfus Barta Dóra. Szia Dóri, köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat.
Köszönöm szépen, szervusz!
Ugye Melinda, az ember így gondolkodik, hogy honnan is olyan ismerős ez a név, aztán a homlokára csap, hogy ja, hát igen, a Bánkbán, amit ugye, amikor az ember kinő az érettségi korból, akkor nem forgat minden nap. Tehát tényleg bele kell gondolni, hogy ki is volt ez a nő alak. Hogyha egy kicsit így fölfrissíted a középiskolás emlékeinket, azt megköszönöm, de elsősorban az érdekelnek, hogy miért fogott meg téged ő.
Jó, hogy ezzel kezdted, vagy valójában ez volt az első, ami eszedbe jutott, hogy valamilyen módon az iskolai tananyagnak egy olyan típusú része is lehet a Bánkbán, ami sokakat lehet, hogy nem hoz olyan közel a műhöz, mint amilyen módon én azt el tudom képzelni, hogy életünk részévé válhat. Hát elsősorban a magyar kultúrtörténet egyik legfontosabb alkotásának tartom. Ez egy egyetemes remek mű, és pont emiatt azt gondoltam, hogy egy olyan előadás létrehozásán szeretnék dolgozni, ami a kor olyan típusú elvárásainak megfelel, amely mondjuk leporoltabb állapotában, de mégis nagyon sok olyan témát pedzeget, amik gyakorlatilag mi magunk a mindennapjaink során megélünk, átélünk, ugyanakkor Erkel Ferenc zeneművével, Katona József elképesztő erős talentumával, mint drámaíró, költő, fűszerezve ezt az alapanyagot, olyan vízió mellé szerettem volna építeni ezt az előadást, ami elsősorban a legnagyobb tisztelettel és alázattal tekint a műre úgy, hogy legyen ez egy olyan módon befogadható mű, hogy ne legyen túlzottan felkönnyítve, ne legyen túlzottan megkönnyítve az előadás, mert önmagában súlyos és fajsúlyos kérdéseket feszeget, mégis közeledjen hozzánk, ne távolodjon. Ugye Katona József drámaíró munkájából tudjuk, hogy külön szótár készült arra, hogy értelmezni lehessen az eredeti szövegezését és művét, tehát az új korszak és mondjuk a kortárs szemlélet már őt próbálja közelebb hozni, de ez mondjuk a verbális szinten történt meg, és engem nagyon érdekel önmagában nagyon sok írott remek mű táncszínházi adaptációja, de itt azért különösen nehéz volt kezdetben valamilyen módon közelíteni úgy, hogy mind önmagában az alapmű nehézsége, vagy mondjuk távoltartása minél hamarabb, mint békjó szűnjön meg, és Melindán keresztül találtam meg ezt a különleges kapcsolati szálat, ami egy másik aspektusból való rátekintés a műre, amiben önmagában egy sorskérdés, egy szerelmi viszonyon belül való létezés, a korba ágyazott nőiesség, ami akár a mai korunkat is kérdésként, vagy kérdőjellel, vagy valamilyen témafelvetéssel tudja illetni, hirtelen szétnyílt a mű olyan táncszínházi adaptációra alkalmasra, ami a narratív szál vezetése, ami egyébként fellelhető ebben az előadásban, megengedi, hogy több szabad asszociációs vagy érzéki, érzelmi teret nyissak vele.
Hát meg nem utolsó sorban anya is, ugye Melinda ebbe a történetbe, itt nagyon komoly szerepet játszik a gyermekük, meg hát az egész bonyodalomban azért, hogy mondják ezt, elszenvedett szerető, igen, valami hasonló, tehát nyilván itt egy nagyon...
Hát igen, egy kérdéses ártatlanság van a háttérben, ami önmagában több szálat is el tud indítani nézőben és mondjuk alkotóban egyaránt.
Igen, és egyfajta naivitás, ami azért párosul egy határozottsággal.
Igen. Nagyon érdekes, hogy a Bang Bang szereplői egyébként nagyon fiatalok. Tehát erről nem sok szó szokott esni, de rendkívül lényeges lehet, hogy Endre 38 éves, Bang valószínűleg ilyen 32-35 éves.
Na jó, de várjál, ez most fiatalnak számít, de akkoriban azért ez nem volt olyan fiatal már, sőt.
Hát igen, de azért mégsem, igen, lehetséges, hogy az átlag életkor egy kicsit más statisztikai adatot mutatott, de azért Melinda talán ott is fiatalnak számított, ő 20-22 éves korában, ugye egy döntéskeletkezményében ő egy házasságba kerül, amiben nagyon szép kezdet körvonalazódik, tehát azért egy harmónia jön létre kettőjük között, úgy, hogy nem minden ilyen típusú házasságnak volt alapja az, hogy esetleg egy...
Hát sőt, nem is volt kritériuma, igen.
Igen, tehát valójában itt egy nagyon fiatal és egy nagyon mondjuk így fiatal energiákkal telített térben vagyunk, és a dráma sok esetben azért sokkal izgalmasabb azokon a helyeken, ahol az életigenlés, az életenergia nagyon nagy, és ugyanakkor mondjuk a megélt időszak még valójában nem ezt a bölcseletet, nem azt az életciklusi zárást mutatja, mint azért mondjuk egy 60-70 éves fejében körülrajzolódik, vagy úgy egyébként máshogy tekint problémákra, hanem amikor a legintenzívebben él valaki, akkor érik ezek a hatalmas impulzusok, emóciók, hatalom vágy a környéken, tehát nagyon, nagyon szép a műben ez a fajta, én vitalitásnak élem meg, és
nyilván ez tánccal nagyon könnyű elmondani, meg elmesélni, tehát nem véletlenül vonz téged szerintem ez a vitalitás, meg az életigenlés.
Igen, lehet.
De azon gondolkodtam, hogy oké, Katona József alapműve, de hogy te az Erkel zenét használod, pedig igen, választottál volna tulajdonképpen bármit. Ugyanakkor ez az operának a zenéje, de hát nyilván a táncosok nem énekelnek, tehát azért ez nem. Egy érdekes döntés volt.
Hát igen, a másik remek mű, ugye a magyar opera irodalom egyik mindenki által ismert emblematikus klasszikusa. Egyébként egy kecskeméti fiatal embernek a drámájából készült, ami én ugye Kecskeméten nagyon sok időt töltök, és sokszor elgondolkodom azon, hogy ugyanezeken az utcákon járkált Katona József, és miután nagyon sok intézménynek Kecskeméten Katona József nevével fémjelzett, és a város kultúrában nagyon mélyen beágyazott szereplőről van szó hozzám. Úgy érzem, hogy nem is alkotótársként, de forrásként nagyon közel lévő szereplőnek érzem magam. Nagyon sokat tanulmányoztam az életét, a sorsát. Ugye egy nagyon fiatalon meghasadt szívű művészről van szó, aki élete időszakában nem igazán tudta megélni azt a szakmai sikert, amit ma mi elkönyvelünk neki. Ez önmagában is egy olyan megható, vagy engem meghat, mint feszültség. Ugye számtalan művészről tudjuk, hogy Holta után lett valójában kiemelkedő, és ő már nem élte meg ennek a dicső és megnyugtató sikerérzését, de így távolról tekintve, vagy így Katona Józsefre visszatekintve, abban bízom, hogy ha ő lát messziről, akkor talán így vissza tud mosolyogni ezekre az időkre, hogy ma a mai világnak, korunknak ő milyen sokat jelent. És engem ez meghat egy kicsit ilyen kapcsolódási pontként is tekintek rá, meg mint ahogy az elején is említettem. Ez így összességében egy nagyon-nagyon kiemelkedő és nagyon izgalmas előadás attól, hogy két nagyon komoly textúrával dolgozik, ugye az Erkel Ferenc zeneművel, és magával, Katona József drámájával.
Visszatérve még egy kicsit Melindára, ő azért az ellenpontja a másik nagyon-nagyon fontos nő alaknak a drámában, Gertrudisnak, és ha jól emlékszem, de javíts ki, ha tévedek, hogy mind a ketten külföldiek, hogy így fogalmazzak, tehát hogy Melinda is talán Spanyolországból jött,
így van,
ugye?
Így van,
mert vannak
így van.
A merániaiak, tehát hogy itt azért a Gertrudis és a Melinda is a sztorinak a két ellenpólusa.
Így van, így van. Bár ugye értelmezésben a magyar oldalra zárom, bár valóban nem tekinthető egyértelműen tiszta.
Igen, de pont ez az érdekes
vérének.
Benne, igen.
Így van, így van, és mindkettőjük nagyon erős karakter. Ugye Gertrudis önmagában azért erős, mert egy már majdnem férfinadrágot hordó pozícióban uralkodik gyakorlatilag valósan és valótlanul is a történet felett. Melinda pedig pont attól karakteres és erős, mert nem mindig az erős és könnyen körülírható karakter az erős. Melinda nekem sokkal éteribb, nehezebben körülrajzolható, és éppen ezért a finomságával, az érzékenységével, az alázatával, a hátralépési képességével lesz nagyon nagy és nagyon széles aurájú. Amikor ő nagyon konkrétan látható, az az anya szerep számomra. Uh-huh. A gyermek léte húzza őt össze olyan értelemben, hogy döntésképes pozícióba, vagy pedig egy drámai helyzetbe kényszeríti magát. Ugye valójában az én Melinda értelmezésemben kerülném azt a fajta egyértelmű pillanatot, hogy ő nem elég erős, és összetörik, és teljesen elméjében nem döntésképes, hanem én egy kicsit tovább tisztelem őt abban a tekintetben, hogy sokkal tovább látja önmagát tisztán. Uh-huh. És ettől ez a táncszínházi előadás őt nem is viszi el egészen arra az irányba és abba a területre, ahol ő a cselekvésének ne lenne teljes tudatában. Én ettől őt erősebbnek, határozottabbnak, és olyan értelemben korszerűnek tartom, hogy nem mindig a könnyen körülhatárolt erővonalak mögött van a valódi erő. És ezt nekem tetszett Melindában nagyon.
Ezt nagyon szépen mondtad. Áprilisban mutattátok be a darabot, és akkor most újra látható december 17-én, illetve reméljük, hogy majd ennél gyakrabban is. Kik voltak az alkotótársai?
Tihanyi Ildikóval nagyon sokat dolgozom együtt, aki díszlet és jelmez tekintetben is nagyon sokszor egy csodálat, ugye az a vízió, amivel elkezdek dolgozni, az mindig egy erősen kiforrott, már-már nagyon pontos kép. Ildikó pedig hatalmas tehetségével és szakmai magabiztosságával annyira pontosan és tovább nyitva mutatja vissza nekem ezt a képet, hogy mindig nagyon boldog vagyok akkor, mikor eljutunk arra a stádiumra, hogy visszatekint ugye az előzetes beszélgetések kapcsán az ő által létrehozott, kreált alaptér vagy alapstílusvilág. Ez most sem volt másként. Uh-huh. Úgyhogy valójában az ő kezenyoma mindig megteszi azt a letisztult minimalizmust, ami szerintem ma egy kortárs táncszínházi előadáshoz kapcsoló egy nagyon korszerű és szép alapkép, de ugye én sok esetben kerülöm a csak és kizárólag balettpadlóra tervezett előadások képét. Én szeretem, igen, ha vizuálisan gazdag, szeretem, ha tud színházi is lenni egyben, és hát nyilván ez a mű kéri is, hogy törődjünk úgy vele, mint nagyobb vizuális képekben létrehozott előadásban. Hát ezt ő mindenképpen megtámogatja, segíti, és remélem az összhatása néző számára is az, mint ahova mi terveztük eljuttatni ezt a művet. Szőlősi Krisztina koreográfus társként, társkoreográfusként dolgozott több ízben a műben. Ilyenkor Krisztinával ugye nagyon sok olyan munkán vagyunk már túl, ahol ő a mozdulatok megértésén keresztül és ismeretén keresztül, hiszen nagyon régi munkakapcsolat köt minket össze, már nagyon jól ismeri azt a mozgásinvenciót, amiben én gyakorlatilag őt képeztem is, illetve ő már önmagában nem csak alkalmazza, hanem ki is terjesztette saját világára, és én szeretek neki teret adni, úgyhogy ezt ilyenkor azt mondanám, hogy felfelfedezhetően látszik az ő kéznyoma is benne, és ennek, ez nekem nagyon nagy öröm, mindig szeretem, hogyha alkotó társakkal és nagyon tehetséges alkotókkal tudok úgy együtt dolgozni, hogy a végeredmény könnyen lehet csapatmunka is.
Dóra, nagyon szépen köszönöm, hogy elmondtad ezeket. Tehát akkor még egyszer, december 17-én a Nemzeti Táncszínházban 19 órai kezdett el Melinda táncdráma a Bánkbán nyomán a Badóra Társulat előadásában, amelynek vezetője Barta Dóra volt a vendégem, rendező koreográfus. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Én mindenképpen menni fogok az előadás után. Találkozunk.
Köszönöm szépen, és nagyon nagy szeretettel várom a hallgatókat.
Köszönöm szépen, szervusz!
Miért üzlet a társadalmi felelősségvállalás? Mitől értékes egy metropolis? Mekkora biznisz a kultúra?
Most mondom, vagy kérdezem, vagy kérdezem.
Mert itt az idő,
hogy kapcsolódjunk!
Kedves hallgatóink, Zséda koncert lesz december 28-án a Budapesti Kongresszusi Központban, és itt is van a vonalban Zsédenyi Adrián. Szia!
Szia!
Mesélj egy kicsit erről a koncertről, mert én az interneten kutakodtam, de hát elég titokzatos mondatokat találtam, semmi konkrétumot, aminek nyilván az az oka, hogy hát nem akarjátok korán ellőni a rakétákat, de most már talán így közeledve a koncerthez elárulhatsz valamit nekünk.
De december 28-a az a cím, hogy ünnep volt, ünnep lesz, ez az ünnepi nagy koncertem. Karácsony után pár nappal leszünk, és szilveszter meg a szülinapom előtt kicsivel, úgyhogy így a karácsonyi meghitt hangulatból átcsordogálunk a kicsit felszabadultabb hangulatba. A nagy zenekarommal természetesen lesznek vendégeim is, Szűcs Krisztián és a Talambaütő Együttes személyében.
Aha.
És hát egy nagy, nagy koncertre készülünk, hát ez egy életmű koncert is egyben, mert a karácsonyi lemeztől kezdve most éppen új lemez is van, ami egy előadó életében mindig egy nagy mérföldkő.
Hát igen.
Kaleidoszkóp a címe, és most már a második dal meg is jelent róla a napokban. Ez a Szűcs Krisztiánnal együtt készített Korai teli hold című. Hát mi úgy definiáltuk, hogy regényes alt-pop, tehát ilyen alternatív pop zene.
Aha.
Én nagyon-nagyon szeretem a Krisztián szövegvilágát, zenei világát, ezt a szarkasztikus humort, ami
neki
van, és hát a dalait is korábban a kedvenc magyar dalai tartoznak, úgyhogy most úgy hozta az élet, hogy együtt énekelünk, és nagyon várjuk, hogy ezt koncerten is tehessük már. Illetve kint van a Phantom, ami pedig az új lemez első dala volt, ami megjelent, ez pedig egy ilyen táncolós, facsarós, szintfacsarós, hát diszkóhimnusz, ezt így szerénytelenül kijelentettem, mert egy ilyen pörgősebb dal, de hát azért nagyon mai is, meg azt gondolom, hogy időtálló is. Nagyon sok minden újdonság is van ezen a lemezen, sok olyan együttműködés, olyan új alkotótársak, akikkel korábban nem dolgoztam, de megtartva azt a gárdát is, akikkel mindig dolgozom. Szóval egy nagyon-nagyon izgalmas 3 évnek a végén vagyunk, és hát ez majd a Kongresszusi Központban élőben is hallható lesz.
Azon gondolkodtam, hogy egyrészt nyilván lesznek a régi nagy slágerek, másrészt lesznek az új meglepetések, és lesz diszkóhimnusz is, hogy tulajdonképpen azért elég generációsan elég széles az olló, tehát a legfiatalabbaknak is tudsz újat mutatni, meg izgalmas dolgokat, és nyilván a közép vagy idősebb generációnak is.
Szerintem igen. De Szürke Patás abszolút időtlen, és kortalan, és ott nincs korosztály. Tehát vannak kisebb gyerekek és nagyobb gyerekek, szóval ezt mindenki imádja. Meg én azt hiszem, hogy ezek a történetek, ezek a dalok, ezek annyira ilyen átélhető történetek.
De annyit még árulj el, hogy mennyit kell egy ilyenre készülni. Ugye a repertoár az megvan, de hogyha áthangszereltek valamit, meg esetleg jön egy vendég, meg másfajta megszólalás, amikor effektíve amennyit próbálni kell, az hány hét?
Ugye az a szerencsénk, hogy a műsor nagy részét azért játszunk, tehát van egy rutin, ami igazából csak ezt az összeállítást kell majd összejátszanunk. 3-4 próbák lesz, tehát én őrületesen sok nem, de hogy én azt látom, annyira profi a csapat, hogy ez elég. Uh-huh. Szóval a karácsonyi műsort felelevenítjük, az új dalokat most begyakoroljuk, és arra törekedtünk, hogy azért a lemezen is a saját zenészek közreműködjenek, tehát azért ők, nekik ez kézben is van, tehát az új dalokat nézzük, akkor is sokan már tudják, tehát pár alkalom elég lesz, és tényleg nagyon profik, tehát hogy kb. Olyanok, mint a klasszikus, a komoly zenészek, hogy kitesszük eléjük a pottát, vagy egy párszor összejátszuk, és ez megvan.
Na hát akkor nagyon szerencsésnek mondhatjátok magatokat, meg főleg te, és akkor a közönség is részesülhet ebből a szerencséből december 28-án a Kongresszusi Központban. Zsida, én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és akkor boldog karácsonyt neked, boldog születésnapot, és boldog
köszönöm
új évet.
Szépen. Köszönöm nektek is viszont.
Köszönöm szépen, szervusz.
Szia.